Szép napot, ez itt a Woman Power, portrék keret nélkül a több éve futó egy nő portré sorozat folytatása most már itt a Rádió Cafén. SMS számunk pedig, ha hozzá szeretnétek szólni a mai műsorhoz, 0636 98 0 98 0, és hát váltásokról és karrierutakról beszélgetünk a mai műsorban, illetve arról, hogy a bátorságon túl mi minden kell ahhoz, hogy döntést hozzunk, és lehetőleg jól válasszunk, hogyha az életünk, a jövőnk, vagy éppen a boldogulásunkat ért. Nagy szavak, de hát azért el fogunk beszélgetni arról, hogy mit jelent ez a gyakorlatban, a mindennapokban. A mai műsorban ugyanis többfajta karrierúttal, egyrészt a külügyes diplomata életpályával, illetve a fenntarthatósággal foglalkozunk, és persze egy másik karrier és életutat is bemutatunk, hogy hogyan lesz egy multinacionális nagyvállalat kommunikációs igazgatójából szabadúszó kreatív stratéga. Ezekről beszélgetünk. Tehát vendégem pedig a stúdióban Tomaj Zsófia, fenntartható fejlődési szakértő, aki már vállalkozóként segíti a vállalatokat. Szia, Zsófi!
Szia, Judit, köszöntöm a hallgatókat is.
És mai másik vendégem, aki szintén itt van a stúdióban, Buru Éva, szabadúszó kreatív stratéga, aki korábban a Coca-Cola kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatója, valamint az Unió Media Communications korábbi stratégiai tervezési igazgatója is volt. Szia, Évi!
Sziasztok!
Azért ülünk itt most hárman a stúdióban, mert külön-külön, illetve együtt is érdekes a történetetek, hiszen a végén, akárhogy is nézzük, a két teljesen különböző út összeért, pedig teljesen máshonnan indultatok, úgyhogy fogunk majd együtt és külön-külön is beszélgetni a következő két órában. Az egyik közös pont a Körforgásban podcast, aminek az alapítói vagytok, és van egy közös cégetek is, a Future Potatoes, erről is beszélgetünk majd, de volt egy másik közös pont az életetekben, méghozzá azt, hogy mindketten ott hagytátok, én úgy érzem, a biztosat a bizonytalanért. Amiről utólag azért azt gondolom, hogy sokkal könnyebb beszélni, mint akkor, amikor az ember benne van. Mennyire voltatok, mennyire vagytok szerintetek bátrak, Zsófi?
Hát biztos, hogy bátrak vagyunk. Főleg, nem is az, hogy főleg én, mert ez így nem jó, de hogy közigazgatásból az üzletbe váltani, az egy akkora nagy váltás, amit én látom a volt kollégáim között, hogy nagyon nehezen, nagyon kevesen mertek meglépni, mert egyszerűen egy olyan ismeretlen világba megy be az ember, ahogy megszoktuk. Tehát, hogy amikor az ember a közigazgatásban dolgozik, akkor nagyon sok a biztos pont. És ugye kimegyünk egy üzleti szférába, amit nem ismerünk, az rémisztő.
Igen, hogy mettől meddig dolgozik az ember, milyen felelősségi köre van, mit kockáztat, gondolom rengeteg minden, milyen tempóban dolgozik, bár nyilván azért a közigazgatásban is van, aki pörög.
Sőt, igen, igazából én utána, miután váltottam, láttam, hogy nagyon-nagyon kicsi a különbség, tehát hogy kívül, ahogy az előbb mondtad, kívülről most már utólag látom, hogy ez a félelem, ez nem volt teljesen megalapozott, mert nagyon-nagyon kicsi a különbség. Ugyanúgy kell dolgozni, ugyanúgy kellenek a célok, ugyanúgy, tehát ugyanúgy reggeltől estig dolgozik, annyi a különbség, és ugye én nem egy vállalathoz mentem el, hanem tulajdonképpen a saját bizniszemet kezdtem építeni, hogy nem jön 5-én az a bizonyos fizetés. Tehát ez tulajdonképpen a legnagyobb különbség. A többi azt gondolom, hogy nagyon minimális.
Hát igen, hogy magadért felelsz. Évi, ezt hogy élted meg, biztosad a bizonytalanért?
A félelem nekem is benne volt, de igazából az elején szerintem nem annyira érezni a félelmet, mert annyira izgalmas, annyira más, annyira lubickol az ember abban, hogy most elkezd valami teljesen más csinálni, amiben lehet szabadon mozgolódni, nincsenek meg a vállalati kötöttségek, a rendszerek, amik korábban megkötötték a kezemet, nem kell mondjuk a pénzügyi igazgatónak a jóváhagyása egy jó ötletnek az életrekeltéséhez. Úgyhogy az eleje az ilyen mindenképpen nagyon izgalmas is, és van egy ilyen nagy adag adrenalin fröccs az emberben.
The honeymoon.
Na igen, és aztán ennek vége van, ugye a nászútnak, de jó, hogy ezt mondod, mert mindig ezzel szoktam példálózni, vagyis aztán utána, amikor így jön egy nehezebb időszak, és így rászmész, hogy nincsenek meg ezek a támogató rendszerek, hanem egyedül vagy akkor is, hogyha nem tudom, eldugulnak a vezetékek, vagy elmegy az internet mondjuk nálam a kávézóban, vagy nem úgy jön az üzlet, mint ahogy korábban. Itt rácsatlakozok arra, amit a Zsófi mondott, hogy nem biztos, hogy minden hónapban ott fog csilingelni az a fizetés a számlánkon. Ez nekem egy jó pár évig tartott, mire ebben újra megtaláltam önmagamat, és elkezdtem ebben az új rendszerben biztonságosan mozogni.
Tehát akkor nem gondolkodtál azon, hogy na akkor én most bátor vagyok, na akkor én most merész vagyok, na akkor én most borítok mindent. Ilyenkor erről nem gondolkodik az ember?
Nem. Annyira el voltam fáradva abban, amit csináltam, hogy arra gondoltam, hogy valami újat kell csinálni.
De visszajelzést kaptál? Akár a környezetedből, hogy azért ez merész volt.
Ja, persze, azóta is.
Igen, mert azért mégiscsak egy komoly multikarriert hagytál a hátad mögött.
Igen, kétféle visszajelzés szokott lenni, ez az úristen, mennyire csodálatos vagy, hogy belevágtál, és hogy megvalósítottad az álmodat, és akkor erre mindig rácsatlakozok, hogy azért ez sem teljesen így van, mert ez is az elején szép, amíg az ember ott van, és kikerül az első podcast rész, vagy megjön az első megrendelés, mondjuk a kis saját kis bizniszünkbe, de azért folyamatosan kell keményen dolgozni, és aztán nyilván van egy olyan típusú visszajelzések is, amik meg arról szólnak, hogy tényleg így a tiszteletet is lehet belőle érezni, hogy becsülnek azért, amiért így vállalkozóként, szabadúszóként megpróbáljuk megállni a helyünket.
Ugye lépten-nyomon azt halljuk, hogy a karrierváltás ugye nem ördögtől való, sőt, azt is mondják, hogy a mostani fiatalok, vagy a mi gyerekeink hány szakmát fognak bejárni életük során, de azon gondolkodtam, hogy szerintetek van-e jó pillanat a váltásra?
Nem biztos, hogy jó, de vannak szerintem könnyítő helyzetek. Tehát, hogy nekem például nagyon-nagyon segített az, hogy én úgy jöttem el a külügyminisztériumból, emlékszem az utolsó napomra, 8 hónapos terhesen, vezettek hazafele, potyognak a könnyeim, hogy 10x év után, most egy éves, mert én azt gondoltam, hogy egy évre jövök el a külügyminisztériumtól, most lesz egy éves szünet az életemben, és írtam verset a kollégáiknak, amire arról szólt, hogy majd jövök vissza, és hogy emlékszem erre az élményre. És akkor arra is nagyon emlékszem, amikor otthon vagyok már egy több hónapos babával, és azt veszem észre, hogy a szabadidőmben én nem ezzel foglalkozom, nem, mint nem a külpolitika, külgazdasági kérdéskörökkel, hanem hoppá, az összes kicsi szabadidőmet, és a anyukák valószínűleg ismerik ezt az érzést, hogy mennyi szabadidőnk van a kisgyerekek mellett, nem sok, és hogy én fenntarthatósággal foglalkozom.
És bocsánat, ide bekapcsolódnék, mert ezt még nem mondtuk el, hogy te New Yorkban az ENSZ-nél dolgoztál, és képviselted Magyarországot a fenntarthatósági célok kialakításában egyáltalán. 193 ország, ha jól
pontosan
emlékszem, a 193 országot próbáltál összefogni.
Igen, én a magyar ENSZ képviseleten dolgoztam abban az időszakban, amikor az ENSZ a fenntartható fejlődési célok kidolgozásán dolgozott, és abban a szerencsés helyzetben voltunk, hogy végül Magyarország Kenya mellett társelnökként vezette ezt a folyamatot, és fogta a 193, hát igazából 191, mert Kenya és Magyarország saját kezét nem fogta, de hogy annak a 191 országnak a kezét, hogy egy közös nevezőre hozzunk, és Körösi Csaba nagykövet mellett komoly feladataim voltak ebben, tényleg részt vettünk a álláspontok megismerésében, a szövegezésben, hogy lássuk azt, hogy hol lehetnek nehézségek, meg hát önmagában az, hogy mi az a célrendszer, amit 2030-ig meg kell valósítsunk, hogy egy fenntartható jövőben élhessünk.
Mert erről majd még beszélgetünk, de hogy ezután ültél az autóban zokogva, hogy egy teljesen új dolog kezdődik az életedben.
Igen, amit én akkor nem tudtam.
Egyébként visszatérve, ugye itt egy élethelyzet adódott, kisbabát vártál. Mennyire függ szerintetek az életkortól, vagy az élethelyzettől egy nő esetében a váltás, Évi?
Szerintem nagyon. Én is hasonlóan kezdtem, mint a Zsófi, vagy hát nekem a második gyerek után jött ez a pillanat, amikor így biztos voltam benne, hogy két kisgyerek mellett nagyon-nagyon nehéz lesz visszamenni ebbe az ügynökségi világba, ami arról szól, hogy keményen hajt az ember, és 12 órát is akár rendelkezésre áll, és mindig ott kell lenni, rövid határidők, nagy pörgés. És a másik, ami életünkben, ami egyébként még nagyon meghatározó volt, és ez lehet egy ilyen, nem tudom, mérföldkő, az, hogy volt pénzünk, és egy olyan döntés előtt álltunk, hogy vegyünk-e saját ingatlant, vagy ne. És én ezt a kettőt gondolom ilyen indító löketeknek, hogy ott volt a két kisgyerek, volt pénzünk összegyűjtve, amiért keményen dolgoztunk, de úgy éreztem, hogyha most beteszem egy ingatlanba, ami az is biztos jó megoldás lett volna, de akkor továbbra is ugyanúgy kell robotolnom valahol, és inkább...
Ugyanaz a mókuskerék marad,
akkor muszáj küzdenem a törlesztő részletekért. És akkor így jött a gondolat gyakorlatilag 5 perc alatt, hogy csináljunk egy saját vállalkozást.
Egyébként ez jellemző rád, hogy gyorsan döntesz?
Nem.
Mert mondtad, hogy 5 perc alatt, de hogy ilyen minden ilyen nagyon egyszerű lenne.
És ez nagyon ijesztő. Uh-huh. Az nagyon ijesztő pillanat volt, amikor így hazamentem és lerajzoltam az üzleti stratégiát, hogy akkor én mit szeretnék csinálni, és egyébként a férjem 5 perc múlva azt mondta, hogy rendben, akkor ne vegyünk lakást, és amikor szerintem vagy az üzlethelyiséget foglalóztuk le, vagy már nem is tudom, amikor az első ilyen nagyobb szemmel látható összeget már kifizettük az új vállalkozásért, na akkor nagyon, egyrészt nagyon megijedtem, hogy most ezt tényleg csináljuk, innen nincs visszaút, uh-huh. és egyben nagyon-nagyon ilyen adrenalin fröccs volt, nagyon felszabadító érzés volt.
És ugye említettem, hogy van közös pont az éle, vagy pontok most már az életetekben, a körforgásban, valamint a Future Potato, beszélgetünk majd erről is, de kísérletet tennék egy páros portréra. És akkor Zsófi, először rád lennék kíváncsi, ugye már egy picit úgy belecsaptunk, és hogy ott voltál az ENSZ-ben 193 ország. Diplomata családban nőttél fel, tehát valahonnan jött ez a fajta elhivatottság, de ez azt jelentette, hogy már gyerekkorodban több helyen éltél, beleláttál dolgokba, tehát hogy igazából belenőttél ebbe a szerepkörbe? Egy út, amin elindultál akaratlanul.
Nem, nekem nagyon tudatos volt pont azért, amit mondasz, szóval én apukámon keresztül tényleg beleláttam abba, hogy mi a diplomácia szépsége. Nehézségeibe is, tehát, hogy azzal is aztán tisztában voltam, de alapvetően láttam azt, hogy milyen az, amikor az országunkat képviselhetjük külföldön, itthon is persze, de ugye a diplomáciának nagyon fontos része a külszolgálat. És édesapámmal sok helyen laktunk, Nigériába, Hollandiába, Kanadába, és azt láttam, hogy ez nagyon szép, és én azt nagyon szeretném csinálni. Tehát, hogy én tényleg az egyetemre aztán célirányosan úgy mentem, hogy aztán
építettem
ilyen szempontból magamat, és bár persze megvan ez, hogy vittem tovább a családi hagyományt, de ez nem ez a nem feltétlenül ez a klasszikus, hanem tényleg láttam és szerettem volna ezt csinálni.
Tehát akkor volt saját elhivatottságod.
Teljes
nem
mértékben.
Volt egy másik gyerekkori álom, hogy mi lennék, ha nagy lennék, hanem diplomata lennék.
Nem, volt egy pont, amikor azon gondolkodtam, hogy pszichológus is lennék, de nem, tehát hogy abszolút nyert a diplomácia.
És szülői iránymutatás volt egyébként?
Nem, egyáltalán nem. Az édesapám ezeket a döntéseket mindig rám hagyta, sőt, én nagyon emlékszem arra, amikor a külügyi felvételire mentem, és zokogva hívtam fel, hogy mi van akkor, hogyha én holnap nem fogok jól teljesíteni, és szégyent hozok rá. És akkor azt mondta nekem, hogy kislányom, hogyha úgy érezném, hogy nem tudná jól teljesíteni, már rég lebeszéltelek volna erről. És erre nagyon emlékszem, hogy ez nagyon megnyugtatott ez a mondat. Mert tudom, hogy valószínűleg tényleg lebeszélt volna, tehát nem csak azért mondta, hogy holnap nyugodtabb legyek. De nem, semmilyen nyomás, nem volt csak támogatás ebben a kérdés.
És ha jól emlékszem, azt mondta, beszélgettünk már korábban is, adásban is, meg adáson kívül is, hogy a külügyminisztérium szakmai életpályát jelentett számodra. Azaz sokáig úgy érezted, hogy megtaláltad önmagadat, én ezt erre fordítottam le magamnak, és lépdeltél felfelé a karrier létrán. Akkor, amikor ebbe benne voltál, akkor gondoltál arra, hogy egyszer majd teljesen mással fogsz foglalkozni?
Nem, eszembe se jutott. Tehát, hogy én tényleg a diplomáciát úgy képzeltem el, hogy elkezdem junior diplomata, majd megyek egy nehezebb külszolgálati pozícióba, aztán hazajövök egy kicsit magasabb szinten, megyek, aztán kimegyek egy magasabb szintű külpozícióba, hazajövök. Tehát, hogy ez ahogy
a
külügyes ranglétre,
pályát,
ez tényleg ilyen, hogy nem ugrunk hármat előre, hanem szépen megyünk felfele, aminek az a kifutása legjobb esetben, hogyha mondjuk nagyköveti pozíció van, és nekem meg volt a tervem, hogy én egyszer Hollandiába szeretnék majd nagykövet asszony lenni.
Egyébként hány nyelven beszélsz?
Amúgy igazából jól csak egyet, meglepő módon.
Angol?
Angol. Nem lehet engem eladni, mondjuk hollandul, franciául, meg olaszul, de az angol a főnyelvem.
Egyébként volt egy olyan pillanat, amikor úgy visszaemlékszel, hogy rabul ejtett a külügyes világ? Egy ilyen wow élmény?
Hát wow élményt nem biztos, hogy tudok neked mondani. Arra emlékszem, hogy amit az édesapámon keresztül láttam, Hollandiában az nagyon meghatározó volt. Nagyon sok mindenben, ha szerettem, bevont, tehát hogyha királyi látogatás volt Magyarországra, akkor annak a csinyebbinyet elmondta. Uh-huh. Pont akkor jött Göncz Árpád Hollandiába, ott lehettem a fogadáson, ott lehettem azon a szűkkörű beszélgetésen, amikor Árpi bácsi, mi már csak így hívtuk a családba, Árpi bácsi mesélt az életének egy olyan szakaszáról, amit nem biztos, hogy megosztott. Ilyen kulisszatitkokat is láttam rajta keresztül, ami nagyon-nagyon érdekes volt. Itthon meg már a külügyi életbe úgy ment tovább, és inkább azt mondom, hogy sikereket értem el, és éreztem, hogy jó vagyok benne, ha ezt így szabad nagyképűen mondani, de hogy éreztem, hogy ez amúgy, tehát hogy jól választottam, amikor ezt a hivatást választottam.
Tehát visszatekintve már azt gondolom, hogy ennyi mindent letettél az asztalra, szabad. Szerintem Évi, azért te is egy hasonló, ha nem is egy ilyen területen, de egy hasonló utat jártál be, mert lépegettél előre, egyik lépést tervezetten a másik után, tehát egy tudatos karriert építettél.
Igen. Abban tudatos voltam, hogy azt tudtam, hogy nagyon sokféle tapasztalatra szeretnék szert tenni, de egyébként én jogásznak készültem eredetileg.
Ezt nem is tudtam róla.
És végigjártam a jogi felkészítőt. Volt egy sorsdöntő pillanat egy töri órán az életemben, amikor egyszer lefeleltem ötösre, valami tantárgyból érettségi előtt vagyunk, és azért, hogy példát statuáljon velem a töri tanár, a következő töri órán is kihívott felelni, és hát ki az, aki ugye egyszer lefelel ötösre, és felkészül a következőre, és egyest kaptam, és erre annyira megsértődtem, hogy onnantól kezdve gyakorlatilag nem jártam el a jogi előkészítőre, otthon azt tudták, hogy eljárok, de egyébként bejártam Miskolcra, és akkor így gyakorlatilag csellengtem ott egy másik
csalja.
Igen. És akkor beírtam a politológiát, így lettem politológus, amit egyébként nagyon megszerettem, és így kerültem a Honvédelmi Minisztériumba, én politikai kommunikációs területen kezdtem. És onnantól viszont nagyon megszerettem ezt az egész pályát, és azt tudtam, hogy akkor tök jó lenne, hogyha lenne az üzleti világból tapasztalatom, hogyha lenne a civil szférából tapasztalatom, úgyhogy ebben tudatos voltam, hogy így mindenféle irányból megdolgozzam ezt a témát, és hát az, hogy haladtam előre a ranglétrán, annak nagyon sok oka van, van egy ilyen nagy adag maximalizmus bennem, szerintem, hogy mindig jól teljesíteni és dolgozni. Most már tudjuk a Steiger vagy Krisztiánnak a könyvéből, hogy ilyen igazi X-es nő vagyok, a kulcsos gyerek, és ez a sok gyerek körül bizonytalanság, ami volt, az valószínűleg így kerekedett ki az életemben, hogy mindig egyre is jobban akartam teljesíteni, úgyhogy ez kódolva volt bennem egyébként, hogy tényleg elértem a tetejére.
Annak. A teteje egyébként a Coca-Cola kommunikációs és vállalati kapcsolatok igazgatói pozíciója volt?
Azt gondolom, igen, ilyen tankönyvszerűen, bár innen visszagondolva hiúság volt oda visszamenni. Én egyszer onnan felmondtam már, akkor mentem el a bátortáborhoz dolgozni, az egy ilyen...
Hogy meglegyen az alapítványi tapasztalat.
És az egy óriási szerelemprojekt volt, igen, és akkor nem érdekelt, hogy kicsi alapítvány, kicsi pénz, semmi nem érdekel, csak az, hogy a civil világban dolgozzak, és utána hívtak vissza erre a nagy felső vezetői pozícióra, és akkor úgy voltam vele, hogy hát az ember ilyen pozíciót nem utasít vissza, ma már visszautasítanám egyébként. De
hány éves voltál akkor?
Hát 36 kb. 37. Valószínűleg ez is része volt egyébként annak, ahol most vagyok, kellett ez a tapasztalat, hogy önmagamat így megismerjem, és hogy tudjam, hogy mi az, amit mondjuk soha többé nem szeretnék csinálni.
Hány embert irányítottál egyébként?
Szerencsére
akkor?
Csak ötöt, az ő szerencséjük.
A közvetlen, a közvetlen kollégák száma öt volt. Igen. Kommunikáció, ugye PR stratégiai tervezés. A te pályaválasztásodat ugye elmondtad, hogy mi befolyásolta, eljutottál a csúcsra. Kiégtél?
Teljes mértékben, igen, úgy, ahogy arról szólnak a könyvek,
a
műsorok,
a
rádióműsorok.
15-16 év után?
Hát igen, nem tudom, igen, közel két évtized volt, ahol azt éreztem, hogy így, ha még egy stratégiát meg kell írnom a gyógyszeriparra, a söriparra, nem tudom, tehát, hogy bármi másra képes vagyok, csak ne kelljen ezt a jellegű munkát tovább csinálnom, mert úgy érzem, hogy ebből már nem tudok töltődni, nem tudok újat mondani, nem...
Ez egyszerűen... olyan, mint amikor lefagy az ember, nem? Tehát, hogy nem jönnek az ötletek, nem jön semmi.
Figyelj, még jött is ötlet, igen? Tehát én nagyon jó voltam benne, szerintem, rettenetesen untam, és hogy nem tudtam elképzelni, hogy ebben megyek tovább.
Zsófi, neked volt valami ilyen? Tehát kiégéssel kapcsolatban, burnouttal kapcsolatban bármilyen érzés?
Azt hiszem, a klasszikus burnout nem, de nem vagyok benne amúgy 100%-osan biztos, mert ha visszagondolok kicsit a miértekre, hogy vajon miért nem foglalkoztam én a külügyminisztériummal ebben a bizonyos időszakban, amikor otthon voltam a gyerekkel, akkor biztos, hogy a szervezetemben voltak védekező mechanizmusok, amik arra utaltak, hogy figyelj, vannak dolgok, amiket már nem biztos, hogy úgy szeretnél csinálni, de nem biztos, hogy a klasszik burnout, de elfáradás bizonyos dolgokban azt
tudja. Hogy telítődik az ember.
Telítődik
ezzel.
És nem biztos, hogy úgy szeretném már csinálni, ahogy azt csináltam korábban, vagy kellene csinálnom.
És az, hogy az ember eljut a szakmai csúcsra, az mennyire motivált téged, vagy mennyire állított meg egy idő után, hogy elértem, amit elértem, akkor lehet, hogy innen már nem erre kell tovább építkezni.
Hát az az igazság, hogy én azért nem értem el a külügyben
a nagyköveti pozíciót,
amúgy nagyon-nagyon közel voltam hozzá, azt tudom, és hogyha visszamegyek szülésből, akkor valószínű, hogy egy-két éven belül el is érem. Tehát, hogy,
és akkor most más miatt ülnénk itt.
És akkor lehet, hogy más miatt ülnénk itt, igen, de már nem motivált. Tehát, hogy azt éreztem, hogy ez most nem hozza meg nekem azt a pluszt, amire nekem egyénként szükségem ilyen van, karrierutam van, nem volt már ez olyan fontos nekem, mint régebben. Uh-huh. Gondoltam, hogy majd lesz. Uh-huh. Nem mondom azt, hogy nem leszek valaha nagykövet, tehát hogy ezt totálra nem tudom kizárni az életemből, hogy majd nem tudom 15 év múlva Hollandia nagykövet asszonya legyek, uh-huh. de hogy nem így élem az életemet, hogy ez egy ilyen jövőbeli terv, de hogy ismerem annyira magamat, hogy simán belefér.
Motivációról és egy csomó minden másról beszélgetünk, még tartunk egy kis szünetet, de maradjatok velünk, mert a zene után kockázatvállalása, a vállalkozásépítés buktatói is a témáink között lesznek. Tomai Zsófi fenntarthatósági szakértő és Buró Évi, a szabadúszó kreatív stratéga, egyébként a Fabrik Kávézó és közösségi tér alapítója a vendégem. Hamarosan innen folytatjuk.